Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 125. Zsoltárunk első versét, a 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némű veszedelemben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és Isten tiszteletünkben keresztelőre készülődve a 329. ének második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy ma is előtted hajthatunk térdet fejet. Köszönjük néked, hogy te vagy a világnak a teremtője is. Köszönjük néked, hogy minket is te alkottál. És arra teremtettél bennünket, hogy veled legyünk, és társaid legyünk földi életünkben, és aztán örökké, és megállhass minket minden javaiddal, kincseiddel. Köszönjük néked, Urunk, hogy a bűnből, az önistenítésből, az ellened való küzdelemből, az irántad való közönyből kiszabadítasz bennünket, megbocsátod vétkeinket, és köszönjük néked, hogy lehetőséget adsz arra, hogy hozzád térjünk és veled legyünk. Áldunk azért, mert visszaemlékeztetsz minket mindig ugyanarra, hogy ezt egyedül az Úr Jézusért teszed velünk, az ő drága golgotai keresztfájáért. Ő érte fogadsz el, ő érte bocsátasz meg, ő érte lehetünk mi a te társaságodban, most is ebben az órában is. Köszönjük néked, hogy van megváltónk, hogy dicsőíthetünk téged, ami áldott Krisztusunkért. Köszönjük, hogy ő nem csak meghalt, hanem föltámadott, mert föltámasztottad őt a halálból hatalmas kézzel, kihoztad őt a sírból, őt a juhoknak nagy pásztorát, és ő a mi pásztorunk is. Ő a gyülekezetünknek, az egyháznak a vezetője, a gondviselője. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy hozzád is fordulhatunk, és imádattal illethetünk téged. Kérünk téged, hogy szóljál hozzánk, szent lelkeddel elevenítsd meg számunkra a te ígédet, hogy értsük azt, hogy munkálkodhasson a szívünkbe hatalmasan, dicsőségesen, hogy formáljon bennünket, hitünket, gondolkodásunkat, értékrendünket, cselekedeteinket, szavainkat. Kérünk, hogy dolgozzál a mi szívünkben, hogy téged örömmel dicsőítő emberek lehessünk. Kérünk téged, tekints most arra a családra és arra a kisgyermekre is, akit megkeresztelünk. Áld meg ezt a családot, áld meg a kisbabát. Kérünk téged, hogy tekintsél azokra, akik szomorú szívvel jöttek ide a templomba. Vigasztaló szereteteddel öleld át őket. Áld meg azokat, akik örömmel jöttek, hálaadással a szívükbe. Őket is még nagyobb örömre serkentsed. Köszönjük néked, Urunk, hogy gondjainkat is hozhatjuk eléd. Látod, hogy mi terhel bennünket. Légy áldott, hogy mindennel előtted állhatunk. És te látsz minket, ismersz minket, és szólsz hozzánk ma is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, mennyei atyánk, nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, tiketek pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az úrasztalához. Tehát az Úr Jézus Krisztus ezt a parancsolatot adta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallottátok a szereztetés igéit. Még néhány igeverset hadd olvassak nektek Mózes 5. könyvéből, a 6. részből, a 4. verstől. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj nekik, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, amikor ülsz, mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között, és írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait, és rendeléseit, melyeket parancsolt neked. És azt cselekedd, ami igaz és jó, az Úr szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess és bírhasd azt a jó földet, mely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak. Kedves Gábor és Adrien, illetve kedves keresztülők, Mózes a honfoglalás küszöbén búcsú beszédet mondott a népnek, és e búcsú beszédeket foglalja össze Mózes 5. könyve. A felolvasott kis igerész, amit jól ismerhettek, a Mózesnek a 2. beszédéből való. És ennek az ige szakasznak csak röviden 4 hangsúlyára szeretném fölhívni a figyelmeteket. Az első, hogy Mózes eszébe juttatta az egyháznak az Úristent, aki hatalmas kézzel, szeretettel kihozta őket az egyiptomi rabságból, és azt mondja róla, hogy ő egy. Ő egy. Nagyon érdekes ez a héber szó, ami itt szerepel, mert nem azt jelenti, hogy így egy, hanem egy olyan egy, aki több részből áll. Egy összetett egység, egy titokzatos utalás már a Szent Háromságra, maga a szó, amit használ. Egyetlen Úr, de olyan egyetlen, mint aki több részből tevődik össze. Mi tudjuk, hogy ez az egy Úr a Szent Háromságban él, Atya, Fiú, Szentlélek. Na ő rá figyeljetek, az Úr a mi Istenünk. Az egyedüli Úr. Aztán a szívükre helyezte azt másodszor, hogy őt szeretniük kell. A Bibliában nincs ennél csodálatosabb dolog, amire az ember felszólítást kap, és az egyházon kívül a vallások világába nincs egyetlen ilyen felszólítás sem. A vallásokban nem szerepel az Istennek a szeretete. Itt a Bibliában itt szerepel. Szeresd ezt az Istent, aki egy, aki összetett egység, és aki szabadítód lett hatalmas kézzel és szeretettel. Szeressed őt, mondja, még ráadásul kicsit kibontva, teljes erőddel, egész lelkedből, minden képességeddel, egész valóddal, az utolsó porcikáddal is ezt a szabadító, hatalmas Istent, a mi Istenünket. Szóval nektek is tudjátok ki az Isten, szeressétek őt. Ez a legfontosabb dolog és a legcsodálatosabb dolog, amit tehettek. A harmadik dolog, hogy Mózes rámutatott arra, hogy a szeretetük együtt kell járjon azzal, hogy a szeretet Istennek az igéit a szívükbe teszik, a szívükbe vésik. Olyan az eredeti héber szöveg itt, mint hogyha a szívek, mint kőtábla lennének, mire bele vési az ember az igét. Mondja, véssétek bele a szívetekbe, legyenek a ti szívetekben ennek a szeretet Istennek az igéi, az ő szavai, amiket mondott nektek. Hát ezeket Mózes adta át a népének. Jegyezzétek meg, véssétek a lelketekbe ezeket a dolgokat, és soha ne felejtsétek el. És azt mondja neki, és ezért is hozom most nektek ide, mert ez a negyedik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, ez ide illik, és ezeket az Istennek, akit szerettek, teljes szívetekből, és a szavait bevéstétek a szívetekbe, ezeket a szavakat mondjátok el a gyerekeiteknek. Adjátok nekik tovább. Legyenek ezek olyanok, amiket mondja, amikben gyakorold a te fiaidat, vagyis amit ismételgetsz a te fiaid előtt, a te lányaid előtt. Mondjad neki újra és újra. És töltsétek meg a kis szívüket, a kis lelküket, nékik is az igével, a szeretet Istennek a beszédeivel. Minden napon hallják tőletek. Lássák, hogy ez nektek mindennél fontosabb, sőt az az Isten mindennél fontosabb, akit szerettek. Azért mondjátok nekik az igét is, mert szeretitek az Istent. Szeretitek az Urat. Ő szabadított meg titeket is. Beszéljetek róla. És hassát az ige így az egész otthoni életeteket, a férji életedet, a feleségi életedet, édesanyai életedet, a keresztülőknek is az ő életüket. Hassát az ige. Hát adjon nektek Isten ehhez erőt, mert azt hiszem, hogy így lesztek egy igazán áldott család. Így kapjátok meg mindazt az ígéretet, amit Isten a hívő embereknek adott. Segítsen nektek az Úr, hogy szeressétek őt, hogy véssétek minden szavait a ti szívetekbe, hogy legyenek azok a gondolataitokat, életeteket, döntéseiteket meghatározó tényezők, és beszéljetek otthon erről, és ez legyen az egész otthonotoknak a légkörébe benne. Az Istennek a drága szava, Krisztus tulajdonképpen. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük kisgyermeketeket, kérlek titeket, hogy válaszoljatok a következő kérdésekre, a gyülekezetet pedig kérem, hogy álljunk föl helyünkről. Kérdezlek titeket először is, hogy akarjátok-e, hogy kisleányotok az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, kérdem másodszor, hogy őt mostantól fogva is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről a hitéről ő maga önként tegyen vallást majd a gyülekezet előtt konfirmációjakor. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek, fogadalmatok betartásához. Most pedig, kedves testvérei, mondjuk el a keresztjén anyaszentegyház hit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emma, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Isten tiszteletünk folytatásaképpen helyünket elfoglalva a 264. énekünk első két versét énekeljük. 264. énekünk első két versét. Az első így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok második könyvéből olvassuk, a 8. rész első 6 verséből. Királyok második könyve, 8. rész első 6 versében így szól hozzánk az Úr írott szava. És Elizeus szólott volt annak az asszonynak, kinek a fiát feltámasztotta volt, mondván, kelj fel és menj el a te házad népével együtt, és tartózkodj, ahol tartózkodhatsz, mert az Úr éhséget hívott elő, és el is jött a földre 7 esztendeig. És felkelt az asszony, és az Isten emberének beszéde szerint cselekedék, és elment ő, és az ő háznépe, és lakék a filiszteusok földjén 7 évig. Mikor pedig elmúlt a 7 esztendő, visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment, hogy panaszolkodjék a királynak az ő házáért és szántóföldjeiért. A király pedig beszélt Géházival, az Isten emberének szolgájával, mondván, beszéld el, kérlek nékem mindazokat a csodálatos dolgokat, melyeket Elizeus cselekedett. És mikor elbeszélé a királynak, mi módon támasztotta fel a halottat, íme az asszony, akinek gyermekét feltámasztotta volt, éppen akkor kiáltott a királyhoz, az ő házáért és szántóföldjeiért. És mondta Géházi, uram király, ez az az asszony, és ez az ő fia, akit feltámasztott Elizeus. És kikérdezte a király az asszonyt, és az elbeszélé neki. És ada a király ő mellé egy udvari szolgát, mondván, adasd vissza néki minden jószágát, és a szántóföldeknek minden hasznát, attól az időtől fogva, mióta elhagyta a földet, egész mostanig. Mai bibliai szakaszunk, testvérem, olyan, mint egy film. Van egy jó rendező a háttérben, az fontos egy jó filmhez, jó rendező. És van néhány jó szereplő, és van egy jó bonyodalom, és aztán egy szép kibontakozás, és egy szép happy end. Jó a vége a történetnek. A múlt vasárnap beszéltünk, illetve az azelőtti vasárnap a sunemita asszonyról, aki komolyan vette a prófétai intelmet, és elment az éhség elől. Hát elment, és 7 évre távol volt a hazáját, ahol, a hazájától, ahol súlyos katasztrófa történt, 7 évig tartó éhezés, éhínség sújtotta a vidéket. De aztán ez elmúlt, és az asszony, amikor észlelt, hogy elmúlt az éhség, eltelt a 7 év, akkor fölkerekedett és hazaköltözött a régi otthonába, Sunembe, ebbe a kis falucskába. De amikor visszatértek, azt találta, hogy se háza, se szántóföldjei. Valakik rátették a kezüket a birtokra, és szépen elszedték tőle. Lehet, hogy ezek ilyen korabeli hajléktalanok voltak, akik elfoglalták a házát, tekintve, hogy már régebb óta üresen állott. Lehet az is, hogy a királynak az emberei voltak, akik kisajátították a házat, és a király nevében lefoglalták az üresen álló épületet és birtokot. Mindegy, visszajön az asszony, és mivel akkoriban nem volt még rendőrség, ment volna oda, ment volna esetleg a telekönyvi hivatalba, hogy intézkedjék vagyon a vissza a kapásáról, hát ilyenek nem voltak. Hogyha nem a király emberei foglalták el, hanem valaki más, akkor aztán nézegethette, hogy mikor szerzi vissza a vagyonát, mert ott az erősebb győzött ilyen esetekbe. Szóval elment a sunemita, és gondolta, hogy amikor majd hazajön, akkor mindent úgy talál, ahogy ott hagyta, de hát nem úgy találta. Sőt, mindenét elvesztette. Ott állt, és csődbe jutott. Egy a jómódú asszony. Kisemmiszték. Eszembe jutott az, hogy azért súlyos kísértést jelenthetett ez neki, nem? Hiszen gondolhatta magába, hogy én azért mentem el itthonról, mert Elizeus, Isten embere, ezt mondta nekem, hogy menjek. Én az ő szavának, vagyis mondhatnám Isten szavának, engedelmeskedve mentem el, de ha nem mentem volna el, ha nem engedelmeskedtem volna Istennek, akkor most minden rendben lenne. Most meg, hogy engedelmeskedtem, semmi nincs rendben. Kellett nekem Istennek engedelmeskedni. Előfordulhat az, testvérek, ma is, hogy valaki enged az Úrnak, és aztán utána baj éri. Hát előfordulhat. Előfordulhat, hogy tisztességes, egyszerű, gyermeki bizalommal bíró emberek, akik Isten szavára, az ígére engednek, vagy az ígének engednek, egyszer csak ilyen-olyan súlyos helyzetbe jutnak, szenvedés, betegség, szegénység, csalódások, keserűségek, gúnyolódások, kirekesztés, és ki tudja még, mi érheti bizony őket is. És ilyenkor megfordulhat egy hívő fejébe is, hogy bezzeg a hitetleneknek, azoknak jól megy a sora. Én engedek az Úrnak, és nekem meg rosszra fordul. Hát jobb lett volna, én se engednék az Úrnak. Hát hogy lehet, hogy elfeledett engem az Úr? Nem törődik én velem? Messze van tőlem? Hallgat? Né, miért nem segít? Hát csalódott vagyok az Istenbe. És akkor jön a kísértés, hogy fordulj el az Úrtól. Fordulj el tőle. Én szerintem ez az asszony is átment valami hasonló, bár nem írja az ige, de az biztos, hogy ő ellenállt ennek a kísértésnek, és hű maradt az Úrhoz. Ez persze nem az ő nagy érdeme, hanem Istennek az érdeme, aki ezt elvégezte ő benne, de az Úr bennünk is el tudja végezni, hogyha az igének való engedelmesség miatt bennünket valami baj ér, vagy kár ér, mi akkor is azt mondjuk, hogy inkább az Úrnak engedek, és nem elfordulok tőle a bajba, hanem még jobban ragaszkodok hozzá. Egyébként olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten másokkal is engedte, hogy hasonló dolog történjen. Például Dávid királynak, még mielőtt ugye királyá lett volna, már jóval azelőtt őt királyá kenték. És eltelt egy elég hosszú idő, amíg ő már királyá volt kenve, de nem foglalhatta el a trónt. És az alatt, az idő alatt neki mindenféle nehézségeken kellett átmennie. emlékeztek, hogy Saul az előző király, hogy üldözte, kergette, életveszélyes állapotokba, helyzetekbe jutott ő is. De nem mondta Dávid se, hogy hát uram, hát most hol vagy? Itt kergetnek engem, halára keresnek, bujdokolnom kell, pedig én volnék a király. Hát hagyjál engem, én elfelejtettél, akkor én is elfelejtelek. Hű maradt az úrhoz, és amikor eljött az idő, akkor részesült a királyi trónban. Isten Józseffel is hasonlóképpen bánt, emlékeztek, hogy milyen álmai voltak neki fiatal korában, hogy ő lesz a világura. Előtte fognak hajlongani majd a testvérei. Erre mi történik vele? Még mielőtt ez megtörténne, eladják rabszolgának, aztán börtönbe kerül, évekig ott van a társadalom megvetettjei között, míg aztán egyszer onnét az Isten kezéből, Isten keze által kiemeltetik, és beteljesül az az ígéret, amit neki adott az Isten. De a nyomorúságban is hű maradt az Úrhoz. Én valami hasonlót látok itt ennek a sunemita asszonynak az életében is, hogy ő engedett az Úrnak, szerette az Urat. Fontos volt az ígéje, bajba jutott, megkísértetett, de a bajban hű maradt az Úrhoz, és a történet végét mi már ismerjük, ő még akkor nem ismerte, de mi már ismerjük, hogy az Úr őt is végül is visszahelyezte a pozíciójába, és visszakapta azt, amit elveszített. Summa summarum, hogy amikor az igének való engedelmesség miatt testvéreim bajba jutunk, akkor ne adjuk fel mi se az Urat, hanem ragaszkodjunk hozzá, és majd megadja nekünk a kimenekedést a maga idején, és kárpótolni fog bennünket. Csak maradjunk hozzá hűek is. Tagadjuk meg azt a kísértést, hogy megharagudjunk az Úrra, vagy elforduljunk tőle a baj miatt. Na, ez az asszony, hogy visszatérjek egy kicsit ő hozzá, ott állt kisemmizve. Gondolkodott, hogy hagyja ezt az egész dolgot, vagy járjon utána. Hát úgy döntött, utána jár. És mivel nem volt más választása, jogorvoslatért a királyhoz kellett fordulnia. Ő volt a korabeli legfősebb bíróság. Oda kellett mennie, hogyha valaki akart valamit, jogsértést szeretne valahogyan orvosoltatni. Remélte, hogy talán eljut a királyhoz. Egyáltalán nem volt biztos, hogy egyáltalán bejut a királyhoz. Talán a király majd hisz neki, mert ez sem volt biztos, hogy most akkor valaki mond valamit, hogy ezt a király elfogadja. És az sem volt biztos, hogy bármi történik, és a király intézkedni fog. Az egész olyan volt, mint egy dupla vagy semmi. Elmegyek, aztán hát, ha történik valami pozitív dolog. De elindult, és utána járt ennek a dolognak. Nos, egy kicsit itt megint megállva, gondoljatok arra, hogyha hívő emberek valami jogtalanságot, sérelmet szenvednek el, akár mi is, nem biztos, hogy nem szabad nekünk jogorvoslatot keresni. Előfordulhat, hogy az ember úgy látja, hogy nem szabad, nem kell bírósághoz fordulnia, emberi bírósághoz fordulnia, de előfordulhat, hogy egy hívő ember bírósághoz fordul. Ez nem valami istentelenség. Természetesen úgy fordulunk a bírósághoz, hogy előtte a legfősőbb bíróhoz fordulunk, az Úrhoz esedezünk, és ő elé tárjuk az ügyet, és az ő segítségét kérjük, de utána előfordulhat, hogy el kell mennünk a bíróságra, és el kell intéznünk azt a dolgot, amit el kell intézni, vagy el kell intéztetni. Jogorvoslatért lehet tehát az Úrhoz is, de emberekhez is fordulni. Ezzel kapcsolatban a korintusi levélben csak egy intelem van. Azt tudnélik, hogy a hívő emberek egymás ellen ne indítsanak pert. Ez az egy ilyen intelem van, hogy valakit egy másik hívő testvérétől valami kár ér, akkor ott ne keressen a bíróságon jogorvoslatot, hanem próbálják meg egymás között, illetve a gyülekezetbe rendezni, mert egy világi bíróságon nem vet jó fényt az Istenre, Jézus Krisztus ügyére, hogyha ott a hívő emberek a bíróság előtt veszekszenek egymással. De ez csak egy ilyen kitétel az első korintusi levél 6. részében. Általában, ha ilyen jogtalanság ér valakit, akkor nyugodtan fordulhat bírósághoz. Visszatérve tehát megint az asszonyhoz, a kis kitérő után, azt látjuk, hogy miután elhatározta, elindul a fiával egy szép napon Samáriába. Közben itt a második ponthoz érek, őt magára hagyjuk ott a Samáriába vezető úton a fiával, mert a kamera átsiklik Samáriába. A másik történet, másik szála bukkan fel előttünk. Miközben az asszony ott jön a fiával Samária felé, aközben Samáriában, a királyi palotában, ott van Izrael királya, Jórám király, és kihallgatáson, audiencián fogadja Géházit. Ismeritek még a történetét, illetve a nevét, történeteit, tanulságos történetei vannak. Ennek az embernek, aki Elizeus prófétának volt a szolgája, segítője. És hát a király azt mondja neki, Jórám király, na Géházi, légy szíves, beszélj nekem, ennek az Elizeus prófétának, akinek te szolgáltál, beszélj az ő dolgairól nékem. Mit csinált ez az ember? Olyan sok mindent hallok róla, meg hallottam róla. Hát mit, beszélj róla, te ott voltál mellette, te hiteles tanúja vagy mindannak, ami történt, beszélj nekem róla. Megint megállok. Milyen érdekes ez, testvérek, hogy egy embert érdekel, egy Jórám királyt, aki egy istentelen ember volt, mégis érdekli ez az ember, ez az Elizeus próféta. És most, amikor egy hiteles tanú előkeveredik, akkor na beszélj róla. Lehet, testvéreim, hogy körülöttünk is vannak olyan emberek, akik nem hisznek Istenbe, de lehet, hogy érdekli őket Jézus. Valaminél fogva. A mi Elizeusunk Jézus. Elizeus nem valószínű, hogy a hitetleneket érdekelni fogja, de Jézus lehet, hogy érdekelni fogja őket. Ki ez a Jézus? És akkor egy nagy lehetőséget kapunk, hogy beszéljünk Jézusunkról. Hogy beszéljünk róla, mint Géházi beszélt az ő Elizeus prófétáról. Beszéljünk Jézusról. Nem tudjuk mi ezeket a dolgokat, hogy hogy vannak a hitetlen emberek szívében, és hogy miért támad föl egy érdeklődés bennük az Úr iránt. Egyszer csak valahogyan. De föltámadhat. És akkor, ha ott vagyunk a közelükbe, és lehetőséget kapunk, akkor tárjuk eléjük az Úr Jézust. És ott olvassuk itt az írásban, hogy Géházi kitárta a dolgokat, az Elizeus csoda dolgait a Jórám király előtt, és Jórám király megtapasztalhatta, hogy hát Isten valóban létezik, hogy ő él, hogy ő cselekszik. Nem egy halott Isten, nem egy illúzió, nem egy képzelt személy, hanem egy valóságos személy, aki cselekszik a történelem színpadán, hogy Elizeus próféta által cselekedett, csodálatos dolgokat cselekedett, és hogy ezek nem is mesék, ezek nem legendák, ezek nem ilyen regék, amiket elmesél itt ez az Géházi, hanem ezek valódi sztorik, valódi történetek. Hát ahogy mi beszélünk Jézusról, mi se legendákat mesélünk. Nem sztorizgatunk, nem regélgetünk ilyen kitalált történeteket, hanem valóságos eseményekről beszélünk. Valóságos esemény az Úr Jézus szűztől született, hogy meghalt a kereszten, miután azokat a csodálatos dolgokat tanította és tette, amiket olvasunk a Bibliába. Ezek nem mitoszok, nem legendák, nem kitalációk, nem a hit bizonyság tételei, ahogy mondják. Ezek valódi történetek. Elmondjuk, hogy Jézus föl is támadt a halálból, hogy aztán fölment a mennybe. Beszélnünk kell Jézusról, aki még egyszer el fog jönni ítélni élőket és holtakat, és új eget és új földet teremt. Beszélnünk kell róla, testvérek, és csodálatos dolgokat tudunk mi róla mondani azoknak, akiket esetleg érdekel. Lesznek emberek, akiket egyáltalán nem érdekel, de azért vannak, akiket érdekel. Például a családban a gyerekeket mindig érdekli. Érdekes. Gyerekeknek, ha elkezdünk beszélni Jézusról, mindig fölfigyelnek őket, érdekli az. Ki volt ez az Jézus? Szívesen hallgattam én is kisgyerekkoromban mindig ezeket a történeteket édesapámtól, édesanyámtól. És ők minden este mondtak történetet az Úr Jézusról. És milyen érdekes ez, hogy az emberben, hogy már akkor elkezd munkálkodni, bennem is elkezdett munkálkodni, és a hallgatóinkban elkezd munkálkodni a bizonyságtételünk által az Úr lelke. És lehet, hogy ők, akik hát egészen istentelen helyzetből indulnak, egyszer csak hallanak tőlünk egy jó bizonyságtételt Krisztusról, és egyszer csak hitre jutnak ők is. Nagy lehetőség, testvérek, hogyha így beszélhetünk. Beszéljünk akkor bátran, ahogy Géházi beszélt az ő uráról, Elizeus próféta, beszéljünk a Elizeusnál különbről az Úr Jézusunkról. És akkor megint a harmadik ponthoz érek. Ott hagytuk a Sunemita asszonyt, hogy jön a fiával Samária felé az úton. Eközben a királyi palotában Géházi beszél a királynak Elizeus csodatételeiről, nagyszerűségéről, de hát Istenről beszél. És akkor egyszer csak mi történik? Egyszer csak valaki közbevág, Elizeus szavaiba belevág, a királyi palotába egy ilyen botrány történik, mert időközben odaért a sunemita asszony a fiával, és jogorvoslatot kér a királytól. Éppen akkor történik ez, itt a döbbenetes időzítés, éppen akkor történik ez, amikor Géházi éppen erről a sunemitáról beszél a királynak, hogy mi történt ennek az életében. Nem is tudjuk ezt, hogy történhetett ez így. Milyen csodálatos ez. Ha egy órával előbb jön, akkor nem ez a helyzet. Ha egy 5 perccel később jön, már nem ez a helyzet. Pont akkor. Ott áll a király, előtte Géházi, képzeljétek így magatok elé, és mondja a Géházi, és akkor Elizeus elment oda, és ott befogadta őt egy gazdag asszony, és annak nem volt gyereke. És akkor mi ott voltunk, és akkor egyszer csak lett egy gyermeke neki a férjétől. Hát ez egy csodálatos történet. De ez a fiú egy napon meghalt. És az asszony kétségbe esve jött az én uramhoz, az én gazdámhoz, hogy segítse, ha még lehet. És mi mentünk, és engem küldött előre, de nekem nem sikerült semmit tenni. De odaért Elizeus próféta, és mit tett, és hogy tett, végül föltámadt ez a gyermek a halálból. És ahogy ezt mondja, egyszer csak valaki belevág, uram, király, elvették a házamat és a vagyonomat, és akkor Géházi megfordul, és ott látja azt az asszonyt, akiről épp abban a pillanatban beszél. Hát ez az asszony, és ez az gyermeke, mondja a királynak. Hogy kerültek ezek ide, abban a szent pillanatban? Hát úgy kerültek oda, hogy Isten oda vezérelte őket. A mennyei rendezés. A mennyei rendezés. Isten testvéreim irányítja a dolgokat. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten tényleg hogy tudja időzíteni ezeket a dolgokat úgy, ahogy időzíti. Pont akkor, pont ott. Mindenki a legjobb helyen volt. És ez az egész dolog, testvéreim, én úgy gondolom, most úgy gondolom, hogy emberileg szólva Jórám király miatt volt. Mert ő neki, lehet, hogy egy kicsit a szívébe azért úgy volt valami kis kételj, amikor arról beszél neki az Elizeus proféta szolgája, hogy hát a halálból is föltámadtott valaki, hát na ez már olyan meseszerű dolog, ugye? De hirtelen a bizonyságtételt megpecsételi a tanú szava, aki elmondja, hogy tényleg úgy történt. Ez velem történt, mondhatta a gyerek. Ez én velem történt. Az anya meg elmondta, hát a fiam. Úgy van, ahogy pont itt hallottad, király. És akkor a Jórámnak a szívébe az Isten csodája, hogy így mondja, megpecsételtetett. És egy nagy lökést kapott, hogy higgyél már ebben az Úrban, te Jórám király, te, aki eddig istentelenül éltél, és így vezetted a népedet, ugyan már változtassál a magatartásodon, meg az Istenhez való viszonyodon. Mert Isten irgalmas, és hatalmas, nem kéne rendezni vele a kapcsolatodat, dehogy nem. Őt akarta Isten testvérek, én úgy vélem, megrendíteni a hitetlenségében, és a hit útjára terelni. Mert ez a király még a 7 évi éhség után is még mindig kemény volt. Pedig 7 évi éhség arrafelé az elég kemény dolog, de ő meg még keményebb volt, és a szíve ott kitartott az Úr ellen. És akkor most az Úr ad neki egy nagy lökést. Ne legyél már hitetlen, hanem hívő. Hát hajoljál már meg ezelőtt az Isten előtt. Hát nem csak róla beszélnek, hanem igazat beszélnek róla. Akármilyen különös ez a dolog, de mégis igaz. Így vagyunk, testvérek, mi is, hogy halljuk mi sokszor a bizonyságtétel, de lepereg rólunk, vagy olyan két kérdőjelek vannak a szívünkben esetleg. Így volt ez? Hát, ki tudja, s hagyjuk az egészet. De azért, testvérek, itt van egy nagy dolog, hogy tudnilik, maga Isten az, aki megpecsételi és megerősíti bennünk a róla szóló bizonyságtételt. Ha hallotok Jézusról, akkor azért a szívetekbe ott mélyen valami mégiscsak azt súgja, hogy ez igaz. És ez a valami, aki súgja, ez nem más, mint maga Jézus, aki azt mondja, hogy ez igaz. Ő maga erősíti meg a szívünkben a róla való bizonyságtételt. Ő maga súgja azt a lelkünk mélyén, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. A keresztről való beszéd is, meg az egész az Úrról szóló, Jézusról szóló beszéd. Ő ösztönöz bennünket, testvérek, hogy ne a hitetlenség útján járjunk. És ne a formális vallásosság útján járjunk, hanem a személyes hit legyen a szívünkbe, és odaadjuk az életünket ennek a Krisztusnak, aki meghalt értünk, és aki feltámadt és él. És legyünk teljes szívünkkel az ő követői, akiknek az élete tengelyébe ő áll, és az ő drága szava, az ő drága beszéde. A Szentlélek ezt mondogatja nekünk. Ne magadat istenítsed a továbbiakban, ne a magad törvényei szerint éljél. Mert ennek semmi jó vége nem lesz, sőt, katasztrofális vége lesz. Változtass magadon, és változtass az Istenhez való viszonyodon, térj az Úrhoz. Lehet, testvérek, hogy sok ember ezt a belső szót elfojtja magába. Mások látszólag engednek neki. Sokan azonban mégis azt mondom, látszólag engednek neki. Valójában elfojtják. Addig-addig sündörögnek, gondolkoznak, addig-addig szívükbe csak nemet mondanak. De azért akárhogy is van, testvérek, én mégis abba hiszek, hogy Istennek nem lehet sokáig nemet mondani. Az Úr Jézusnak nem lehet sokáig nemet mondani, mert ő meg tud győzni a legkeményebb szívet is, össze tudja törni, ha nem a szavával, akkor majd ad valami mást, amivel összetöri. Majd jön a 7 évig tartó éhség, meg a betegség, meg a tragédiák a családba. Sok mindent tud az Isten tenni annak érdekében, hogy egy kemény szívet, egy látszólag neki engedő szívet megtörjön. Mert az az ember nem akarja megérteni, hogy a javát szolgálja. De hát Isten a javát akarja az embernek, és utána majd az illető is megérti, vagy az illetők is megértik, hogy ez azért történt, hogy higgyek, ne formálisan, hanem ténylegesen, és kövessem Krisztust. Na, végül az utolsó felvonás ennek a filmnek az örömteli befejezés. Mert a király hát meghallja Elizeusról szóló történeteket nem csak Géházitól, hanem attól magától, aki átélte azokat a történeteket, és megerősödik benne az Isten valóságos léte, hogy Isten cselekszik, hogy Isten valóban úr minden fölött, és jó lenne, ha ő is hitre jutna, de hallja az asszonynak a szavát, mert az asszony elmondta neki azt is, hogy mi történt vele. Hogy ő elment, hazajött, és most minden elveszett. És a király azonnal utasítja az ügyintézőt, hogy intézkedjél. Add neki vissza minden vagyonát, sőt, még kárpótoljad, a kiesett jövedelmeit is add meg neki. És itt azt érzem, testvérek, hogy az úr csodásan megoldott ennek az asszonynak a problémáját. Megoldotta ennek az asszonynak a problémáját. Ő emlékeztek, hogy ő volt az, aki annak idején az Istennek a rendelkezésére bocsátotta maga javait. Mert Elizeus profétáról gondoskodott. Aztán, amikor már nem volt neki háza, akkor a saját házuk tetején épített neki egy kis házikot, hogy oda húzódjon be, legyen neki a fedél a feje fölött. Ő bőkezű volt ezzel az Elizeus profétával, és most az Isten is bőkezű vele. Mert visszakapja a házát, meg a szántóföldjeit, sőt, még a kiesett, a 7 év alatt kiesett jövedelmét is kárpótolják neki. Az Isten bőkezően kárpótolja az ő szolgáló leányát, aki hű maradt hozzá a nehézségekbe is, és aki róla bizonyságot tett, ott a király előtt szép bizonyságtétellel. Megéri bízni az Úrban? Most, ha ezt a történetet nézi, az ember azt mondja, hogy hát, néha nem úgy tűnik, mert hát jött az éhség, meg aztán jött ez a próbatétel, hogy elveszt mindenét, de a végül mégiscsak kikerekedett a történet, és végül mégiscsak jóra fordult minden. Az Isten ilyen, testvérek, hogy jóra fordítja a dolgokat, akik ő benne bíznak, testvérek, azok soha nem bánják ezt meg. Lehet, hogy lesznek nehéz pillanatok az életükbe, de az Úr mégis ott lesz mellettük, és átviszi ezeken őket, és a végén mindenért kárpótolja, bőkezűen őket. És visszakapnak mindent, sőt, többet fognak kapni, mint amennyit az Úrért befektettek, vagy elhordoztak. Az Úr már a földön sem marad adósa senkinek, de aztán a mennyben meg még kevésbé. Az az igazság, hogy egy pillanatra még itt egy kitérőt hadd tegyek, mert ez egy olyan fontos mozzanatnak tűnik nekem, hogy úgy tűnik, hogy Isten nem csak ennek az asszonynak az életét tette így, vagy hitét tette próbára, amikor ott volt a háza előtt, és már nem az övé volt, meg a vagyona előtt, ami nem az övé volt. Nem csak az ő hitét tette próbára itt, hanem ez megint egy olyan különös dolog, testvérek, hogy mintha az Isten azért is belevitte volna ebbe a nehézségbe, hogy elvigye őt Samáriába, és ott bizonyságot tegyen a király előtt. Azelőtt a király előtt, aki előtt egy másik hívő éppen bizonyságot, tehát menjen oda ő is, és ő is tegyen bizonyságot, mint tanulja azoknak az eseményeknek, amikről éppen szó van. Ez az asszony soha nem ment volna el Samáriába bizonyságot tenni a királynak, ha nem veszti el a vagyonát. Értitek? Nem ment volna oda. De elvesztette, hogy oda menjen. Mert Isten szerette azt a Jórám királyt is annyira, hogy oda küldte ezt a szolgáló leányát ő hozzá. Hogy ott is tegyél rólam tanúságot. És sokszor, testvérek, így vagyunk. Isten, amikor bennünket így bajba visz, akkor nem csak arról van szó, hogy minket próbára tesz, hogy a bajba is ragaszkodunk-e hozzá, hanem arról, hogy lehet, hogy olyan helyre viszel minket, mondjuk egy kórházba, vagy nem tudom hova, ahol ott vannak olyan emberek, akiknek nekünk kell bizonyságot tenni, akiknek mi vagyunk az útjába küldve, hogy beszéljünk nekik Krisztusról, mert különben nem beszélne nekik senki. A mi feladatunk, és ott értjük meg, hogy azért jutottam én ebbe a bajba, hát nem csak miattam, hogy én hívő vagyok, vagy nem hívő vagyok, vagy hogy megerősödjek a hitbe, hanem azért, hogy én ennek a másiknak, a betegtársamnak, a nem tudom én kinek, üzlettársamnak, a nem tudom, bizonyságot tegyek Krisztusról. Igen, testvérek, zárójel bezárva. És az Úr után, miután elvégzi az azt, hogy ezt a feladatot, kitart hűséggel, bizonyságot tesz, ezután kárpótolja. Na most már hazamehetsz. Elvégezted a dolgodat. Most már hazamehetsz, visszakaptál mindent. A legjobb dolog, testvérek, az, amit tehetünk, hogy hűek vagyunk az Úr Jézushoz, akármi is történik körülöttünk. Megyünk, ahova terelget minket, intézze a dolgunkat, terelgesse az életünket, ahova jutunk, tegyünk bizonyságot, és az Úr mindent jóra fordít. Mondom itt a földön is. De hogyha meg arra nézünk, hogy a mennybe, egyszer csak oda jutunk a Krisztus országába, a Krisztus gyermekeként élünk és halunk, oda jutunk a mennybe, és ott senki nem fogja majd ezt szóvá tenni, hogy én nem is ide akartam jutni, mi van itten? Elégedetlenek vagyunk a körülményekkel. Nem így képzeltük. Nem, semmi ilyen nem lesz, testvérek, hanem mindenki örvendezni fog a teljességbe, és jobban fogja Istent magasztalni. Nos, hát azt fogjuk mondani a végén, amit itt a 264. énekben énekeltünk, hogy mindent oly szépen intézett. Sasszárnyon hordozott, bajodban védett. Ezt fogjuk énekelni majd. Befejezem. Valahogy az egész történetbe, testvérek, ebben az egész filmbe, ami nem egy film, hanem egy történet, Isten neve dicsőítetik meg. Nem az asszonyé, nem Géházié, nem a királyé, hanem az Úré. Ő rendezi itt a dolgokat. Ilyen játszik könnyedséggel. És Isten úgy rendezi a dolgokat, hogy abból a híveinek a java jön ki. De még a hitetleneknek is a java jön ki, mert ők meghallják a hívőknek a bizonyságtételét. És végül csak fölragyog Isten szeretete, Isten dicsősége, és az emberek örömmel dicsérik és magasztalják őt. Hát ahogy ez az asszony örömmel ment haza, és dicsőítette az Urat azért, ami történt, mi is menjünk örömmel és dicsérve az Urat vissza a hétköznapi életünkbe, és maradjon is meg a szívünkben az ő magasztalása és dicsőítése. Amen. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan jó belefeledkezni a te igédbe, gondolkozni ezekről a régi dolgokról, régi szavakról, amelyek ma is aktuálisak, időszerűek a számunkra, és fontosak minnyájunk életében. Köszönjük néked, hogy te ugyanaz az Isten vagy ma is, mint aki voltál akkor. Ugyanaz az Isten, aki próbára teszed a tieidet, és sokszor engedelmességük közben tapasztalják, hogy nehézségekbe ütköznek, de köszönjük, hogy megtartasz minket akkor is, a bajban is, az irántad való bizalomban, hitben, reménységben, szeretetben. Köszönjük néked azt, Urunk, hogy ilyenkor különösen figyelhetünk arra, hogy bennünk is mit akarsz elvégezni, de azt is, hogy általunk mit akarsz elvégezni. Segíts, hogy oda tudjunk erre is figyelni, és ha valakinek az útjába küldesz minket, a bajban, a nehézségben, segíts, hogy tudjunk neki tanúságot tenni te rólad, akiben most is bízunk, bár mindenünket elvesztettük. Köszönjük néked, hogy ilyenkor, amikor róla tanúságot teszünk, mi magunk is erősödünk a hitben, és megújul bennünk a beléd vetett reménység. Úgy köszönjük neked, Urunk, hogy biztatsz ezzel a történettel, hogy te a tieidet soha nem felejted el. Ha nehézségek közé is viszed, és használod őket mások életébe, mégis utána úgy jóra fordulnak a dolgok. És köszönjük néked, hogy a legvégén pedig csodálatosra fordulnak a dolgok, hiszen a te országodnál csodálatosabb hely nincs és nem lesz. Köszönjük, hogy az 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 ország, amit szem nem látott, fül nem hallott, ami majd oda fentről ereszkedik alá, amit nem tudunk mi elérni önerőből, amit nem tudunk megvalósítani önerőből, de ami el fog jönni, mert te vissza fogsz jönni, Jézus, és valósággá teszed, és oda viszed a tieidet. Köszönjük, hogy megkapjuk egyszer a birtokunkat, a te hatalmas, dicsőséges új egedet és földedet. Egyszer meg lesz újra a házunk, a mennyei házunk, az örökkévaló hajlékunk. Köszönjük néked, hogy megkapjuk a végén. Hogy dicsérjünk majd téged nagy örömmel a szívünkbe, magasztaljunk és áldjuk a te nevedet, örökkön örökké. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben ezeket az ígéket és ezeknek üzenetét, és kérünk téged, hogy segíts, hogy ragaszkodjunk hozzád gyermeki bizalommal minden élethelyzetben. Kérünk, hogy ebben segíts annak a családnak, akik a kisgyermeküket keresztelték, a kislányukat. Kérünk, segíts Gábornak és Adriennek, hogy tudják hordozni ezt a kisgyermeküket is örömben, békességben, tudják az imádságban hordozni őt, tudjanak neki tanúságot tenni te rólad. Kérünk téged, hogy áld meg az otthonukat békességeddel és a te jelenléteddel. Imádkozunk hozzád beteg testvéreinkért, akik otthon vannak, egyedül vagy mások közösségében, de nehézségeket kell átéljenek. Imádkozunk, hordozd őket, gyógyítsd őket, ha lehetséges. Légy közel a lelkükhöz, és vigasztald őket. Kérünk téged, hogy hordozd egész gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat. Áld meg életünket, hogy dicsérhessünk téged örömmel, életünk minden napjában. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is jelentem a testvéreknek, hogy kifizettük a harangok árát. Ez 3,5 millió forintba került. És szeretnék visszatérni arra, hogy az elmúlt vasárnap egy családot név szerint is jeleztem, akik nagy összeget adtak a harangra, de az az összeg az nem fedezte az egész beruházásnak a költségét, hanem még azon kívül sok pénzre volt szükség, és azt a sok egyéb pénzt a testvérek adták át, akiket nem neveztem név szerint. Tehát a gyülekezetünk sok-sok tagja szépen adakozott erre az objektumra. Most nem kell őket név szerint említenem, és nem is fogom, de azért szeretnék bocsánatot kérni a testvérektől, hogy az elmúlt vasárnap csak egy családot nevesítettem, és a többiekről meg elfelejtkeztem. De nem felejtkeztem el, csak valahogy nem jött az elmémbe. Ha valakit esetleg megsértettem, vagy biztos megsértettem, akkor attól bocsánatot kérek. Hála legyen az Úrnak, hogy úgy szólhatunk, hogy a zsidók szóltak annak idején, hogy amit az Úr kezéből vettünk, azt adtuk az Úrnak. Mindig ez történik. És az Úr pedig kegyelmes a vétkezőkhöz, hiszem, hogy én hozzám is. Legyenek a testvérek is kegyelmesek hozzám. Hirdetem azt, hogy küszöbön áll a presbiter választás. Ez 6 évenként van az egyházunkban, és most megint lesz, és ez a folyamat már most el kell kezdődjék. Az elmúlt héten presbiteri gyűlést tartottunk, és megválasztottuk a jelölőbizottságot, amelynek a tagjai a következők, itt kérném Szász Péter testvéremet, légy szíves, gyere ide előre, Péter, Kis Jakabné Tóth Ibolyát, Nemesné Kocsis Ildi testvérünket. Ők a tagjainak a választási, illetve jelölő bizottságnak, és én is a tagja vagyok. De most a törvény szerint nekem kell kivenni tőlük egy rövid esküt. Kérem a testvéreket, hogy álljanak föl. Titeket pedig kérlek, hogy az eskü szövegét mondjátok. Én esküszöm az élő Isten előtt, hogy választási bizottsági munkámat egyházunk törvénye szerint elvégzem, és a birtokomba jutott információkat titokként kezelem. Isten engem segítsen fogadalmam betartásában. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet, és foglaljon helyet a gyülekezet. Ők lesznek azok testvéreim, akik itt kint leülnek egy asztalhoz. Kezükben lesz a gyülekezet választói névjegyzéke, és aki szerepel a választói névjegyzéken, az kaphat tőlük egy jelölőlapot. Jelölőlapot. Azon van 12 név kitöltésére lehetőség. Ahányat akarnak a testvérek, annyit jelöljenek. Presbiteri tisztségről van szó. Itt most mindegy, hogy az egyházunk törvénye mit mond. A kérdés a Biblia mit mond. A Biblia azt mondja, hogy istenfélő férfiakat jelölünk presbiternek. Ez a teremtési rendből eredő gyülekezeti rend, és mi ehhez szeretnénk tartani magunkat. Az egyházunk törvényei szerint ugyan lehet nőket is jelölni, de a Istennek kell inkább engednünk, mint embereknek. Tehát olyan férfiakat keressenek a testvérek, ha csak egyet, ha kettőt, ha hármat, akit örömmel tudnak jelölni presbiteri tisztségre, akkor azt jelöljék. És utána hozzák vissza ezt a jelölő papírt, amit megkaphatnak, és van egy kis urna, amibe beledobhatják. Erre a jelölésre nem ma kerül sor, de ma is lehet már jelölni, hogyha valaki tud, vagy akar, de itt van előttünk az egész hónap, tehát október utolsó vasárnapjáig lehet jelölni. A következő időpont az lesz, hogy november elején össze fog gyűlni a presbitérium, és a választási bizottság oda terjeszti eléjük a jelölteknek a névsorát. És utána a presbitérium kitűzi a választásnak az időpontját, ami előre láthatóan december 3-án lesz, már ezt is megbeszéltük, de december 3-án lesz majd a választói közgyűlésünk, akkor egyházközségi választói közgyűlést hívunk össze, amikor mindenki az akkor megkapott szavazólappal majd leadhatja a szavazatát. Azt a választási bizottság majd összesíti, és januárban kerül sor a megválasztott új presbitérium 12 emberből fog állni, 12 dühös emberből, 12 hívő emberből. Tehát januárban fog kerülni ez sorra, hogy fogadalmat tesznek a gyülekezet előtt, és akkor a következő 6 évre meg lesz választva a gyülekezetünknek a vezetősége. Hát adja az Úr, hogy békességben és örömben tudjuk ezt megtenni, és adjon nekünk józanságot, jó belátást, hogy kiket jelöljünk, hogy jelöljünk, és adja az Úr, hogy gyülekezetünknek újra áldott vezetése lehessen. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a szokott időben kerülnek megtartásra az alkalmaink, ifjúsági órák, énekkar, imaóra és egyéb alkalmak, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora. Az záró énekünket keressük elő, testvéreim, és énekeljük a 275-ös énekünket. 275. Az első 4 versével énekeljük, és utána a himnuszunkkal zárjuk mai együttlétünket. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Thank you. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!